Reklám következik.
Minőségi csomagolóanyagot keres? Több mint 3000 termék raktárról. rajapack.hu. Csomagolásban első Európában.
Reklám hangzott el.
Több évtized után először alakult ki egy keresleti piac. Itt az autós ágazatban, tehát ezt nem kell túl bonyolultan értelmezni, több vevő igény érkezett, mint amennyi autót le lehetett gyártani. Emögött az áll, hogy az autógyárak nem kapják meg abban a mennyiségben és olyan ütemezéssel a szükséges alapanyagokat, amik kellenek ahhoz, hogy egy autó elkészüljön.
Sziasztok! Ez itt a Reklámszünet, a 24.hu kommunikáció, ipari és reklámszakmai beszélgető műsora. Én Szigeti Péter vagyok, a 24.hu-nak a lapigazgatója, és beszélgető partnereim ma többen is vannak, bár ugyanazt a céget képviselik, Németh Balázs, illetve Bujáki Zsolt, mindketten a Porsche Hungáriától, Balázs az ügyvezető, Zsolt pedig a PR és kommunikációs vezető tisztét tölti be ennél a cégnél. És rögtön adja is magát az első kérdés, hogy mi a marketing kommunikáció szempontból, mi a munka megosztás köztetek, ki mivel foglalkozik, kinek mi a felelőssége, hogyan kezelitek a különböző márkákat. Kezded, Balázs?
Kezdem én, persze, köszönöm. Nagyon gyorsan fölvázolom, hogy néz ki egy ilyen nagy cég, mint a Porsche Hungária. Azt szoktuk mondani, hogy egy decentralizált vállalkozásról beszélünk, ahol a különböző részlegek, különböző költséghelyeket képviselnek, vannak márkáink, onnan jönnek a bevételi forrásaink, van egy alkatrészközpontunk, IT részlegünk, és van természetesen egy kommunikációs igazgatóságunk is. A többi back office normál intézményesített részleg mellett. A marketing kommunikációval kapcsolatban azt tudom kiemelni, hogy én 2021. januárja óta vezetem a céget, és kiemeltebb szerepet kapott onnantól kezdve a kommunikációs és PR osztály. Ennek sok oka van. Egyrészt célul tűztem ki, hogy megújítom, felfrissítem a Porsche Hungáriának a működését, és ehhez egy kulcs elem, egy kulcs szereplő a kommunikációs részleg, ami nem csak a külső kommunikációt illeti, nem csak a márkáknak a marketing aktivitásait, nem csak a Porsche Hungária, mint brand kommunikálását, hanem természetesen a házon belüli egymással való kapcsolattartást, a dolgozóknak az elégedettségét, miről kapnak hírt, miről nem. És ezen belül nagyon-nagyon sok újítást hajtottunk így közösen végre.
Ez azt jelenti, Zsolt, hogy akkor a belső kommunikációval is foglalkozol.
Igen, sziasztok, én is köszöntök mindenkit. Így van, valóban ez egy új leosztás, amiről Balázs beszél. 2021 áprilisa óta viszem én is ebben az új pozícióban ezt a részleget, és tényleg egy vadi új koncepció, külső és belső kommunikációnak a megújításáról beszélünk. De azért kihangsúlyoznám az én marketinges múltamat, hiszen több mint 20 éven keresztül marketinggel foglalkoztam, és ezzel a szerepemmel gyakorlatilag kaptam egy olyan megbízást a cégvezetéstől, hogy egyfajta supervisorként is felügyelem a marketing munkát. Nem vagyok a főnökük, vagy főnöke a márka marketingeseknek.
De azért beleszólsz, amit
de lehet. Azért vannak olyan fórumaink, olyan rendezvényeink, ahol egyeztetünk, és központi dolgokat egységesítve szemléletet át tudunk beszélni, úgyhogy így dolgozunk, így közösen.
Ez az új helyzet, amit az előbb vázoltatok, ez egy sok szempontból bonyolult, a világot nézve bonyolult szituációban történt meg. Ugye túl voltunk egy Covid-válságon, és éppen belecsöppentünk egy hát bizonyos szempontból talán még különösebb és nem jó értelemben különös helyzetre a világban, miszerint egy háború van a határainknál. Kereskedelmi értékben, meg a ti napi munkátok szempontjából összehasonlítható ez a kettő, és hogyha egyáltalán lehet ilyet mondani, akkor melyik nehezebben kezelhető, melyik nagyobb feladat?
Talán úgy lehetne erre a legkönnyebb választ adni, hogy elmesélem a történetét Covid-tól, amikor, mert akkor még tartott nagyjából, Covid-korlátozások elég szigorúan voltak véve 2021. januárjában. Akkor az ellátási láncokban még nem volt probléma. Alapvetően meglepő módon 2021-ben a Covid időszak alatt is, amikor már részlegesen kinyitottak a márkakereskedések, igen jó eredményeket értünk el. Tehát ilyen szempontból kereskedelmi aspektusát nézve az ügynek nem volt probléma. Majd...
2021 ugye a ezt többen elmondtátok, már a legsikeresebb üzleti évetek volt történetetek során.
Ennél csak 22 lesz sikeresebb. De majd ezt az anomáliát is majd megfejtjük.
Ezt már tudjuk most, hogy sikeresebb.
Ezt már most tudjuk, igen. Ezt már most tudjuk, nem a nettó árbevételt figyelembe véve, hanem az eredményességet, ami mondom, az anomália kategória, tehát közgazdasági szempontból nagyon különleges események történnek, rendkívüli eseményeknek vagy a szemtanúi. Tehát ezután jöttek az első jelei annak, hogy az ellátási láncokban probléma van, aminek origójaként magát a COVID válságot és a COVID jelenséget kezelték, vagy azt tartották, ezt majd a történelem eldönti, hogy vajon ez 100%-osan így van-e, de a legnagyobb csapást ránk a kereskedelmi szempontból, és egyébként a kereskedelem összefügg az értékesítés a marketinggel, azért a háború óta éljük meg. Tehát itt most nagyon egymásra rakódott sok-sok probléma.
Ezzel egyetértek, tehát, hogy egészen más helyzetbe került például a marketing kommunikáció is a COVID alatt, hiszen a COVID alatt mindenki otthon volt bezárva egy olyan várakozó állásponton, aminek nagyjából sejtettük, hogy egyszer csak vége lesz, és akkor azok az eszközök, azok a digitális eszközök, amelyeket akkor mindenki elkezdett aktívan használni, az most, hogy újra rendes életet élünk, kiszélesedett. De értelemszerűen a háború okozta feszültség, az pedig további bizonytalanságot dob rá erre az egész rendszerre. Tehát, hogy nagyon-nagyon kusza most minden.
Kifejezetten marketing kommunikáció szempontból a háború az milyen extra kihívás jelent egyáltalán bármilyet?
Termék oldalról például tervezünk valamit, hogy megérkezik, és arra briefelünk egy kampányt, és utána mégsem érkezik, vagy nem olyan számban érkezik meg egy adott áru, egy termék, amit megérné abban a formában hirdetni. Ez egy ilyen nagyon egyszerű eset.
Ez gyakorlatban úgy nézett ki, hogy több olyan kampányt kellett megállítanunk, ami már csőben volt. Tehát, hogy kibriefelt ügynökségi prezentációk túl voltunk, egymás tenyerébe csaptunk, és na, akkor induljunk, amikor jön a hír az, hogy bizonyos modellek, vagy bizonyos termékkörök egyszerűen nem elérhetők. Szóval, hogy ez fogyasztóvédelmi szempontból is aggályos, hogy olyasmit hirdetsz, amit aztán nem tudsz teljesíteni, és ez teljes újratervezést hoz ilyenkor.
Egyébként a COVID alatt szerzett tapasztalatok, azok segítenek abban, hogy rugalmasabbak lehetek? Tehát, hogyha az nem lett volna, akkor most kevésbé tudnátok rugalmasak lenni?
Mindenképpen, hiszen tényleg megtanultuk azt, hogy nagyon gyors reagálással kell fölvenni a ritmust a piacon, és például azzal, hogy elindultak bizonyos készletek a gyáraknál, vannak, jól látjuk, hogy bizonyos termékcsoportokban azért tudnak gyártani, és érkeztek be hozzánk olyan készletek ebben a alapvetően készlethiányos időszakban, tudtunk gyors reagálással kampányt indítani. Tehát, hogy nem egy márkánk használta ki ezt az azonnali reakcióval ezt a lehetőséget.
Menjünk még egy kicsit vissza 2021-hez, amit mondtál, hogy itt van egy anomália, de mégiscsak az ideig legsikeresebb évetek volt, és vélhetően ráadásul erre 2022-ben még rá is tudtok húzni. Mi volt ennek a fő oka, hogy üzletileg ilyen sikeresek voltatok? Például a menet közben végrehajtott áremelések, azok milyen szerepet játszottak abban, hogy az eredmény az növekedjen, és meddig tartható ez a dolog?
Több évtized után először alakult ki egy keresleti piac itt az autós ágazatban, tehát ezt nem kell túl bonyolultan értelmezni, több vevő igény érkezett, mint amennyi autót le lehetett gyártani. emögött az áll, hogy az autógyárak nem kapják meg abban a mennyiségben és olyan ütemezéssel a szükséges alapanyagokat, amik kellenek ahhoz, hogy egy autó elkészüljön. Kitolódtak a szállítási határidők, vannak bizonyos konkrét autótípusok, amelyeket ki kellett vennünk a kínálatból, mert nem tudják legyártani, mert annyiféle komponensből áll. Ilyenek például a egy-két plug-in hibrid, ahol tényleg az elemszám az nem tudom, 40 ezer darab, amiből összerakják, ráadásul olyan komplex, amihez rengeteg féle olyan jelenleg a világpiacon hiányciknek számító alapanyag hiányzik, amiket nem lehet pótolni. Ráadásul talán a legkomolyabb következtetés vagy tanulság az egészből az, hogy nem gondoltunk volna arra, hogy a globális piacon, ha egy-két szereplő eldől, akkor azok pótlása mennyire nehéz.
Erre semmilyen vészforgatókönyv nem volt? Tehát erre nem
mert nem készülni? Volt rá protokoll. Mindenki dolgozott, ment előre. Tehát az autógyártók közül talán egy volt, akinél volt beszállítói lánc, rizikó, menedzsment részleg, hogy egy ilyen szép és egyszerű kifejezéssel jöjjek, tehát ahol gondoltak arra.
Most mondd el ugyanezt németül.
Igen, igen. Einlieferungskette krízis menedzser, oder Abteilung.
Nem tudom, hogy melyik nyelven hangzik szebben, de mind a kettő gyönyörű.
Azért remélem, hogy a germanisztika szakon végzetek nem fognak belekötni ebbe. Sokszor mi se tudjuk egyébként, hogy mikor beszélünk magyarul meg németül, és hogy helyesen azt meg végképp nehéz megállapítani egy napnak a végén. Tehát, hogy nem voltak erre fölkészülve. Nem voltak erre fölkészülve, hogy egy kieső játékost nincs megfelelő, aki a cserepadról egyszerűen helyettesítse.
De sosem merült föl, nem tudtuk elképzelni azt, hogy
nem volt. A COVID sem merült föl, nem volt ilyen típusú világjárvány most már posztmodern vagy a digitális időben.
Mondok egy példát, például Ukrajnában volt három olyan kábelkötek beszállítója a Volkswagen koncernnek, amelyik a háború kitörése után gyakorlatilag megszüntette a beszállítást. Ez addig nem volt szempont.
Most sem működnek?
Nem, most már azért egyrészt átlettek telepítve, volt, amit áttelepítettek Csehországban, másrészt meg egyébként elindultak. Tehát korábban az nem volt szempont, hogy a szertágazó beszállítói láncodból mondjuk egy országban ne legyen három, mert hogy ez kockázatot jelent. Ezt is megtanulta szerintem a világ, és megtanulták a beszállítói rendszerben. Viszont rákérdeztél a pénzügyi eredményességre, azért azt se felejtsük el, hogy ebben a helyzetben a fogyasztók felé az árkedvezmények szintje nyilvánvalóan csökken, hiszen itt most az a sláger, ha autót tudsz adni, nem pedig az, hogy készfogásra hány százalék kedvezményt adsz a szalonokban. Tehát hogy egyrészt az eredményesség innen is növekszik, másrészt pedig olyan modelleket forgalmaz a Volkswagen koncern most jelenleg, vagy olyanokat részesít előnybe, amelyel az ár és tömege, vagy a hatékonysága az eredményességnek, az pénzügyi eredményességnek az magasabb. Tehát vannak, ha úgy tetszik, nyertesei és vesztesei a koncernen belül is a márkák között.
Balázs azt mondta, hogy több évtizede nem volt ilyen, és valóban ez, hogy ahogy visszagondolok, ez úgy nagyjából az én gyerekkorom, vagy a közös gyerekkorunk környékére, valahol ott a 80-as évek környékén, én emlékszem, amikor mentünk a Skodáért, a Merkur
teretre. És nem lehetett tudni, hogy milyen színű.
És nem lehetett tudni, hogy milyen színű lesz. Ez ugye az okok teljesen mások, de a fogyasztói élmény az egy picit hasonló kommunikációban, ezen mit tudtak kezdeni? Mert hogy ez teljesen idegen attól a világtól, amiben az elmúlt 20-30
ez a Merkur effektus, ezt én nagyon szeretem használni. Néhány héttel ezelőtt az Internet Hungary-n volt szerencsém egy prezentációt tartani, aminek a Hiánygazdálkodj okosan címet adtam, ugye a Gazdálkodj okosannak a mostani változatát képzeltem el, és ott is létezik az a bizonyos mező, az a Merkur mező, amelyre rálépsz, akkor ugye esélyed van, hogy vásárolj autót. Azért, és ezen egyébként elgondolkodtunk, hogy micsoda menő médiahacket lehetne most csinálni, hogyha egy nyílt hétvége helyett mondjuk Merkur szalonnál alakítanánk át a márka kereskedéseinket, és eljátszanánk retro ruhában azt a korszakot, de viccet félretéve.
Erre rá lehet játszani egy márkának?
Nem.
Gondolati szinten igen.
Nem.
De és ezt határozottan a főnököm mondja. Nem. Tehát, hogy igen, ez egy ilyen gondolatkísérlet volt, de igazából az üzeneteket érdemes újra venni ilyenkor, hogy mi az, amit érdemes ebben a készlethiányos időszakban tenni. És erről szólt az a prezentációm is. Tehát, hogy a legfontosabb szerintem az, hogy őszintén kell kommunikálni. Tehát ebben a helyzetben nem lehet mellé dumálni, mert nagyon hamar le fogsz bukni. Tehát a márka kereskedésekbe betérő ügyfelek egységesen azt a standard kommunikét mondták el, amit tudnak, és az az őszinte igazság volt, nem lehetett megtéveszteni a fogyasztót. Sokszor ez nem esett jól nekik, hiszen a kezdetben nem hitték el, hogy valóban így elcsúsztak a szállítási határidők, kifordultak, mentek egy kört a hálózatban, vagy más márkánál, szintén megtapasztalták ugyanezt ezt a problémát, és akkor úgy kezdett összeállni, hogy jó, hát akkor itt mégiscsak igazat mondtak. A másik ilyen szempont szerintem meg az, hogy ne ígér felelőtlenül, tehát hogy pontosan az, amire a Balázs is utalt, hogy nem lehet olyan modelleket, olyan márkákat értékesíteni, ahol mi magunk is tisztában vagyunk, hogy ezeket nem fogják legyártani, vagy olyan extrákat, amik a holdban vannak, mert hogy úgy meghosszabbítják a szállítási határidőt. Ilyenkor mi hozunk egy döntést, és például a konfigurátorban ezeket az extrákat inaktiváljuk, és ezáltal mutatjuk azt a készletet, aminek releváns a fogyasztó számára.
Lehet, hogy ez majd elvezet egy kicsit hosszatávon, amikor majd ez a helyzet reményeink szerint megoldódik oda, hogy most egy nagyon elkoptatott szót fogok mondani, de egy kicsit fenntarthatóbb, kicsit felelősebb fogyasztó. Tehát, hogy lehet, egy kicsit túltoltátok ti az extrákat és az olyan kiegészítő szolgáltatásokat, amik nélkül tulajdonképpen megvan a fogyasztó?
Hát nem. Nem. A trendek nem ebbe az irányba mutatnak. Elképzelhető.
Tehát azt mondod, hogy visszamegyünk majd.
Nem, épp az, hogy marad ugyanez ez a tendencia. Itt majd azt fogja kideríteni az előttünk álló válság, ami jön. Meglátjuk majd, hogy mennyire lesz súlyos, hogy például az új autó kereskedelem és az új autó kínálat mennyire fog ketté szakadni. Tehát, hogy lesznek-e újra olcsó autók, amik jelenleg vannak, nincsenek, de nagyon kicsi százalékban, tehát inkább az a jellemző, hogy a jobb anyagi helyzetben levők engedhetik meg maguknak, most a tömegekről beszélünk, azon belül tehát kisebb ezeknek az aránya, akik megengedhetik maguknak, hogy új autót vegyenek, és az is látszik, hogy hát a céges értékesítés aránya az megfordult a 2000-es évek, 70 vagy 65 százalék magánszemély volt, most meg 65-70 százalék, bizonyos márkáknál 88 százalék a céges eladások száma, és ez mutatja azt, hogy a vásárló erő a magánügyfelek esetében milyen.
Megragadta a fülem, amikor azt mondtad, hogy olcsó autó. Igen. Definiáljuk ezt? Mi az ma, amit
ma egy olcsó autó tekintünk? Az 6 millió forint. Az egy olcsó autó az új autópiacon.
Ezt a magyar családoknak nem túl nagy része engedheti meg magának.
Ezt szerintem nem túl nagy része engedheti meg magának. Azzal kapcsolatban meg, hogy valaki hitelt vegyen fel, azért itt rengetegen több százezer ember nagyon megégette magát, vagy legalábbis ismerünk olyanokat, akik megégették magukat. A cégeknél ott egyre ritkább a készpénzes vásárlás, de azért a magánszemélyek igyekeznek ezt preferálni.
Volt nem olyan nagyon régen egy interjúd a Vezes című hozzánk tartozó labban. A sok minden egyéb mellett arról is beszélte, hogy azt várod, hogy az európai piacon is jelentős számba fognak belátható időn belül kínai autók megjelenni. Ennek nem lesz árletörő hatása szerinted?
Nem, tehát ez nem mozdítja ezzel el. Akartam arra utalni, hogy lehet, hogy ketté fog szakadni a kínálat, és ha lesznek olcsó elektromos vagy nem csak elektromos kínai autók, az például azt segítheti, hogy ne ilyen nagy számban jöjjenek be az országba alacsony környezetvédelmi besorolású használt autók, amik te is ott állsz mondjuk egy piros lámpánál, és látsz egy SS rendszámú 15 éves, mit tudom én, hárombetűs márkát, és abból ömlik ki a fekete füst, mint valami gyárkéményből.
Az SS rendszám az olyan, az még nem 15 év.
De pont ez a lényeg, hogy az külföldről behozott.
Ja, értem.
Úgyhogy
értem.
Szerintem majd vágjuk is. Tehát pont ez a lényeg, hogy most hoznak be egy 15-20 éves autót, amit tudom én, 3000 euróért megvesz valaki, mert nem engedhet meg magának mást. És ha ehelyett lesznek olyan olcsó autók, amik átvetik a helyüket, és kevésbé környezetszennyezőek, vagy zéró emissziújak, akkor annak örülnünk kell.
Beszéltetek már korábban arról, hogy ez a változás az elvezethet oda, hogy például bizonyos márkák gyakorlatilag eltűnnek a piacról, akár ikonikus márkák is, amik például a Volkswagennek a kínálatában hosszú ideig.
Márka modellekre gondolok.
Ez marketing szempontból mit jelent? Egyáltalán zajlik már azon gondolkodás ilyenkor, amikor például egy modell különböző okokból kivonódik a piacról, hogy lehet talomba tartani, tervezitek-e majd később visszahozni, lehet-e még valamikor valamit kezdeni vele, vagy azért ennyire távlatos gondolkodás nem működik egy ilyen széles portfólió?
Nagyon fontos, hogy amiről beszélsz, azért ezek gyári döntések. Tehát mi ezeket lekövetjük. Tehát alapvetően, amikor egy Beetle-t, az új Beetle-t is megszüntették, vagy az EOS kivezetésre került, vagy sajnos pont az elmúlt heteknek a nagy vesztese a Charan modell, amelynek megszűnik a gyártása, ezeket a döntéseket a gyárban hozzák meg. Nyilvánvalóan egy marketingesnek fája és vérzik a szíve ezekért a modellekért, hiszen rengeteg emóció és rengeteg munkánk, kötődésünk van abban, hogy ezekből kis mini brendeket építsünk. De azért a Volkswagen história azért egy nagyon-nagyon erős támaszt ad nekünk, különösen a bogár és a transporter kultusz az, amivel szoktunk merítkezni, még mind a mai napig is visszanyúlunk.
Szerencsés azért a márka hátteretek.
Igen, hát ezért nagyon büszkék is vagyunk, szóval ez tényleg egy ikonikus gyöngyszem a mi életünkben, és ezeknek a modelleknek léteznek klubjai. Tehát azt képzeld el, hogy márka hű oldtimer klubok vannak, akiket mi rendszeresen támogatunk. Ugye néhány évvel ezelőtt még aktívan csináltuk a Volkswagen találkozókat, hippi faluval, tehát hogy ezekben rendszeres volt a márka találkozókon az ügyfelekkel való kommunikáció, de néha, és mondok egy tök jó példát a közelmúltban, például egy Budapest klasszikus filmmaratonnak a támogatása kapcsán egy régi Beetle volt a szponzorációs modellünk, amit kitettünk az Uránia mozi elé, sőt a reklámblokkokban régi Beetle kommunikáció ment, és nem modern autókat hirdettünk. Szóval ez is egyfajta tisztelgés annak a múltnak, annak a legendás történelemnek, amivel például rendelkezik a márka.
Ha már a ikonikus modellekről beszéltetek, akkor mondok egy kicsit bizonyos értelemben ellenpéldát. Ugye itt van a Seat márka, ami kint van a piacon évtizedek óta, és sosem sikerült egy olyan különösebben ikonikus, feltűnő, emlékezetes, próbálom jól megválogatni a szavaimat, hogy körbe tudjam írni, modell csinálni belőle. Aztán egyszer csak bejött a piacra a Cupra, amiből lett egy menő, trendi, szexi dolog, többé-kevésbé hasonló műszaki, ám nagyon különböző kommunikációs paraméterekkel. Hogy történt ez? Tehát mi hiányzott onnét, és mi változott a gondolkodásba ahhoz, hogy ki tudjatok jönni egy tök másféle megközelítéssel, és hogyan lehet elmozdítani egy márkát? Ez mázli, jó szakembereket szereztetek, akik korábban nem volt, szóval hogy működött ez a folyamat?
Ez úgy működött, hogy a két évtized alatt, akárhogy próbálkoztak megragadni a DNS-ét a Seat márkának, és azt valahogy szerethetővé tenni, népszerűvé tenni, sem Nyugat-Európában, sem Kelet-Európában valahogy nem tudták elhelyezni a megfelelő piacokon a brandnek, vagy ennek a márkának az imidzsét, az ügyfélkörét, hogy ez most magánvásárló, vagy cégeknek adjuk el. Vannak pandantjai, mit tudom én, a Leon kombinak a Golf kombi, az Alhambrának a Charan, stb. És beszélgetve német szakemberekkel, ők azt mondták, hogy valahogy egy olyan V betű, hogy itt volt a Skoda, mint feltörekvő márka, maga Simply Clever, nem tudom így, imidzsével, meg attitűdjével, van a Volkswagen a maga tradíciójával, innovatív újdonságával, stb. És valahogy a Seatot nem tudták elhelyezni megfelelően. És a kulcs itt az, hogy a Cupra, ami szerintem az egyik legjobb kezdeményezése a koncernnek az elmúlt egy évtizedben. Ott van egy Wayne Griffiths nevű szakember, nagyon tapasztalt, Audis múlt, stb. Egy nagyon extravagáns ízlésvilággal és egy nagyon jó csapatot hozott össze. Nemrég voltunk Barcelona mellett Terramarban, ahol bemutatták az új modelleket, amikről még publikus fotók nem is jelentek meg, és én végig azon gondolkoztam, hogy a kulcsa a Cupra sikerének az, hogy ezen a nagyon szigorú, feszes Volkswagen rendszeren ez a menedzser át tudta nyomni az akaratát és elvinni ezt a Cupra brandet egy olyan irányba, ami elég ránézni egy Cupra Formentorra, és azt mondod, hogy ez egy nagyon menő autó. Másnak nincs ilyen, jó az ára, rendkívül jó a minőség, és látszik a jövő kép, hogy amennyire kevésbé fókuszálnak a Seatra, úgy próbálják meg a Cuprát előtérbe helyezni. Idén gyakorlatilag duplázás lesz, tehát a tavalyi 80 ezer helyett már 160 ezer Cuprát fognak értékesíteni, és ez egy nagyon-nagyon-nagyon komoly eredmény.
Azt is azért tegyük hozzá, hogy a Cupra azért a Seatnak a sportos változatából alakult ki, tehát volt egy ilyen limited editionje a Seatnak, a Cup Racing szóból jön egyébként a Cupra, és itt azért segít az identifikációban az, hogy eleve egy sportos autót terveztek. Tehát ami a Seatnál sokáig nem dölt el, hogy céges autó, nem céges autó, itt azért ez definiált, hogy mindenképpen egy dinamikus, trendy, de sportos autóról beszélünk.
Tehát akkor itt a bátorság valószínűleg a kulcs szó, nem? Tehát az, hogy meghoztak egy olyan döntést.
Hagyták, mert azért itt nagyon komoly eurómilliárdokról beszélünk, amikor egy új márkát, egy új brendet alapítasz, vagy egy új modellt fejlesztesz. Itt az, hogy a bátorságot engedték így kibontakozni. Itt ebben ez a kulcs momentum szerintem.
És amikor vajon az idea megszületett, akkor már sejthető volt, hogy ez fog működni? Vagy ebben még ott is bátorság kell, hogy beletold azt a médiaköltést? Tehát, hogy ez későn kezd el látszódni.
Igen.
Ez működik,
igen,
és igen. Kockázat.
Igen, de azt tudom mondani, hogy egyelőre például a magyarországi fogadtatás az kimondottan pozitív.
Abszolút.
Kimondottan pozitív, és egy nagyon, tényleg nincs rá jobb szó, egy ilyen nagyon menő autó, meg egyedi. Tehát aki unja már ezt, meg azt, meg percepciói vannak egy-egy márkával kapcsolatban azért, mert ilyenek vezetik, vagy olyanok vezetik.
Ti pont ezektől a percepcióktól bizonyos márkáitokat leszámítva viszonylag megmenekültetek, nem?
Hát ezért jó, hogy ennyi márkánk van. Tehát ezért örülök neki, hogy az EAP-tól A8-as Audi Langig ki tudjuk szolgálni a vevőinket.
Beszéltünk már 2021-ről, beszéltünk 2022-ről, nyilván egy ilyen beszélgetős műsorban elengedhetetlen, hogy beszéljünk a jövőről is. Egy nagyon egyszerűnek tűnő, ám annál bonyolultabb kérdés. Mit vártok 2023-tól?
Semmi.
Először a saját piacotokon, aztán a média piacon.
Semmi jót. Kínunkban nevettünk ezen, de semmi jót. Tehát jelenleg egy olyan piaci környezetben dolgozunk, ahol a nemzeti valutánk nem stabil, mi pedig importőrök vagyunk, ahol nem tudunk tervezni szállítási határidőkkel, ahol egyik hétről a másikra megváltozik egy-egy modell ellátottsága, tehát hogy azt mondják, hogy kapunk 800 gyártást az egyik hónapban, és akkor lesz bőle 400. Aztán a másik, ami szintén ugyanakkor a probléma, pedig nem logikus, hogy azt mondják, hogy 800 gyártás jön, és 1400-at legyártanak, és akkor ott állunk egy flotta kezelővel szemben, és mondjuk neki, hogy hát akkor a 12 hónap helyett 4 hónap után, vagy 6 hónap után itt van az autó, mert mert most hirtelen megjött minden hozzá szükséges alkotóelem.
Ez egyébként miért probléma? Tehát ez pont ellen.
Azért, mert annak, hát, hogy... mindenki tervez, hát ott azért szerződések vannak ügyfelekkel, van olyan, hogy átmeneti jelleggel, mivel túl hosszú a határidő, lefoglalnak fixen, bérelnek 4 hónapra egy helyettesítő modellt, és közben az első hónap végén már megjönnek az autók. És ez csak egy apró ilyen banális példa, ami mind-mind arra vezethető vissza, amit már többször elmondtam, hogy ebben a szakmában is nagyon fontos és elengedhetetlen a pontos tervezhetőség. És ezért egy ilyen német vállalatnál...
Németként ez különösen feszítő.
Még talán ez az adaptív, rugalmas magyar néplélek, amiben mi szocializálódtunk, föl tud dolgozni, de azért hát egy osztráknak meg egy németnek ez nagyon nehezen élik meg, azt kell mondanom.
Ez a ti napi életeteket mennyire befolyásolja? Tehát sokat kell erről égen belül beszélgetni?
Maximálisan befolyásolja. Tehát ez minden napi téma.
Saját terapeutánk van mindenkinek.
Igen, tehát azt kell mondanom, hogy egy nagyon szorgalmas, dinamikus, professzionális vállalatként működünk és működtünk, de ami most adminisztrációs teherben ezekből fakadóan, hogy elkerüljük a különböző kellemetlenségeket, akár a vásárlók irányába, akár tervezésben a gyárak, illetve az anyaközpontunk a Porsche Holding felé, ezek most nagyon-nagyon elszaporodtak, és rengeteg ilyen van, úgyhogy az emberek ilyenkor csak az fáj, hogy nem tud igazából azzal foglalkozni, amit nagyon szeret ebben a munkában, meg amihez ért, de...
Azt hiszem, ez minden iparágra igaz, hogy válságot kezelünk, és...
A válságkezelés az egyfajta dolog, mert akkor van olyan, hogy van egy tűz, és akkor utána tudjuk, hogy mik a megfelelő lépések, vagy van egy dízelügy, helybe megyek a kérdésért, ahol szintén megvannak a pontos lépések, hogy mit, gondolom nem akartál erről kérdezni.
Ó, dehogy.
Szóval, hogy ott akkor megvannak a megfelelő lépések, és akkor tudjuk azt, hogy ha A vagy B, akkor melyik irányba haladunk, de itt most az a probléma, hogy olyan sebességgel változik a környezet, és hullámzik, hogy néha nem tudjuk lekövetni. És ez nagyon, nagyon megnehezíti a munkát, és frusztráló gyakorlatilag majdnem mindegyik szint számára a vállalatnál, a kereskedőknél, és a gyáraknál is.
Még ide visszakanyarulunk, de ha már feldobtad nekem a dízellabdát, akkor megkérdezem itt most, hogy ugye ezen többé-kevésbé túl vagyunk ezen a dolgon. Mi az, ami itt kommunikációs irányba változtatni kellett nektek, és utána én majd átkanyarodnék oda, hogy, és ez is neked szólna ez a kérdés, Zsolt, hogy amit itt Balázs elmondott, az hogyan fog a média tevékenységetekre hatni?
Akkor válaszunk ketté, amely engeditek, nem akarom elvenni a Zsoltról a szót, csak
egész nyugodtan.
Annó, ez 2015-ben volt, én akkor a Volkswagennek voltam még a márkaigazgatója, nagyon egyszerű. Azt mondták, hogy ez egy Volkswagen botrány, tehát ki kezelje a Volkswagennek a vezetője, miközben ez egy minden márkát érintő ügy volt. Úgyhogy én nekem akkor elég nehéz másfél éven volt, de összességében teljesen országfüggő volt, hogy reagáltak a tulajdonosok, illetve a vásárlók. Azt kell mondom, hogy Magyarországon egyetlen egy érzékenyebb ügy, nagyobb horderejű ügy sem volt, aminek a kulcsa csak annyi, hogy beláttuk, nem tehettünk róla, nem toltuk át a felelősséget a Volkswagen gyárra, hogy valami szegény importőr, mert hogy mi egy csapat vagyunk, beláttuk a hibánkat, a hibáinkat, és egyrészt a központi regulatívák alapján kezeltük a vásárlókat, vagy a tulajdonosokat, meg kezeltük a médiát, kezeltük a flottakezelőket, elmentem személyesen, megbeszéltük velük, milyen következményekkel, stb. Az egy klasszikus krízismenedzsment volt, aminek látszott a vége, mert hogy ennyi 1000 vagy 10 000 autó van, ezeket meg kell gyógyítani, és amikor elértük azt a számot, akkor utána ez a helyzet megoldódott. A többit meg a központ kezelte. És akkor visszaadom a Zsoltnak a szót, hogy a mostani krízist és a ránk váró krízissel kapcsolatos kommunikációval.
Viszont akkor ide még beszúrnék egy kérdés, hogy sikerült, mert azt mondtad te is, és ez tényleg így volt, hogy ez ráégett a Volkswagen márkáról, legalábbis akkor a 2015-2016-ban sikerült ezt leszedni a Volkswagen márkáról, és szétosztani ezt?
Bocsánat, mit jelent ez, hogy ráégett? Mert ez igazából a sajtót érdekelte. A közvélemény...
A sajtót érdekelt? Igen, ez a kérdés.
A fogyasztói szinten ez nálunk nem jelentett problémát. Tehát nem láttál tömegeket a
szakmában. Ezt értettem alattabb. Tehát akkor
nem láttál. Nem
hát, meg ez jól esett akkor nagyon sok versenytársnak, nagyon sok döntéshozónak, mert elképesztő magasan volt akkor a Volkswagennek minden szempontból, értékesítési, adózás előtti eredményből. Tehát a koncern nagyon-nagyon sikeres volt abban az időszakban. Most sem sikertelen, de akkor csúcsokat döntöttük.
Szóval én azt gondolom, hogy ez egy hype volt a közvélemény torzítására. Értjük, beláttuk, de a fogyasztói szinten ezzel nem találkoztunk. Tehát nem voltak tömegek a szalonok előtt, hogy most azonnal cseréljük ki az autójukat. Tehát ez biztos, hogy túl volt egy kicsit tolva a sajtó és a közvélemény formálása kapcsán.
Visszatérítem akkor a kérdésre, hogy miután ebből a koncern, a márka, a kereskedések és az egész csoport kijött, tehát hogyan lehetett ebből, hogyan alakult a kommunikáció utána, és ehhez szorosan kapcsolódik, hogy mindaz a negatív várakozás, amit 2023-mal kapcsolatban Balázs elmondott, az hogyan fog a következő évben a kommunikációtokra kihatni? Lehet erről már valamit tudni?
Ugye a dízel ügy kapcsán a Volkswagennek a válasza az volt, hogy ők előre menekültek, és az elektromobilitást tűzték ki az ászlóra. Ez volt az a forduló pont gyakorlatilag a kommunikációban is, ahol megértettük azt, hogy a mobilitás sok szempontból változni fog, és nem biztos, hogy organikusan változik, hanem bizonyos politikai vagy gazdasági lobbik hatására egyre erőteljesebben kényszerítik az autóipart arra, hogy markánsan váltson a klasszikus, hagyományos meghajtásokról. Ezt a Volkswagen, ahogy említettem, zászlóra tűzte, és elég markánsan képviselte az elmúlt években. Egyfajta éllovasa volt. Rengeteg innováció, rengeteg fejlesztés, hajtástechnikában, alváz moduláris rendszerek kialakításától kezdve abszolút unikális szerepet töltöttünk be, és ez rányomta a bélyegét a kommunikációra is. Tehát ez egy stratégia, egy irányváltás volt. Elkezdtük értelemszerűen ennek a lépéseit felvezetni, nyilvánvalóan a hibrid meghajtású autók, a plug-in hibrid meghajtású autók, és majd a belső égésű, vagy bocsánat, a teljes elektromos meghajtású autóknak a kommunikáció. Tehát nálunk ezek így sorban érkeztek, ezek a kampányok, és eljutottunk gyakorlatilag a COVID-hoz, illetve a háborús időszakra, ahol megint csak azt érzem, hogy ez egy túltolt, túlságosan is mesterségesen táplált elvárás volt az autógyáraktól, hogy ilyen gyorsasággal váltsanak, mert most azt érzem, hogy egyszerűen nincs meg például az infrastruktúra hozzá. Tehát egy energiaválság kellős közepén a német gazdaság az attól szenved, hogy egyáltalán hogyan lesz az iparának árama és gáz, és nem pedig a szubvenciót tolja tovább az elektromos autók felé. Tehát, hogy ez egy óhatatlan megtorpanása például ennek a változásnak is, amit szintén csak egy hazai viszonylatban le kell követnünk. Tehát amit eddig mondjuk éveken keresztül vakon azt toltuk, hogy csak az...
Tehát azt mondod, hogy lassítani kell.
Lassítani. Tehát nem eszik olyan forrón a kását, én azt mondom, és ugyanezt mondom például az önvezetéssel kapcsolatban is, tehát hogy ezek a technológiák messze nem tartanak még ott, én a kedélyeket szeretném hűteni, hogy itt valakinek mondjuk az évtized végére elvárása legyen az, hogy jönnek az önvezető autók. Ugye van egy Európai Uniós határidő, ez a 2035-ös szabály, amikor azt mondják, hogy utána már nem lehet belső égésű motorral autót gyártani. Hát nem tudom elképzelni, hogy ez rohanva ebben a válságban előre, hogy ez helytálló marad ez az irány.
Akkor jól értem, hogy azt mondod, hogy egy picit, hogyha a válságra más szempontból nézünk, akkor lehet, hogy ez akártán segítséget nyújt abba, vagy abba az irányba tol minket, hogy a víziók felől a realitás sok felé formázzuk így a gondolatokat? Ez jól értem?
Igen, a realitások az, hogy ma a fiatalok például döntő többsége nem akar jogosítványhoz jutni. Tehát neki a mobilitás az nem, már nem egyenlő azzal, hogy egy autót akarok tulajdonolni, hanem ő A-ból B-be akar eljutni. Rengeteg módszere van, elektromos rollertől kezdve a tömegközlekedés. Szóval, hogy sokkal felvilágosultabb módon kéne ehhez hozzányúlni, mint hogy ilyen dogma szinten rögzítjük, hogy akkor most autó, belső égésű vagy elektromos.
Ez rossz hír egy autógyártó cég számára?
Nem, egy rengeteg lehetőséget nyújt. Tehát például a szolgáltatási szegmensben vagy szektorban való belépések, azt szerintem minden, és ahogy elnézem a piacon, jó néhány versenytársunk is ebbe az irányba fejlesztett. Nálunk például egy önálló brandet alapítottunk, ez a Moon brand, amely az elektromobilitást támogatja, ez egy töltő brand, és nem csak egy töltési opciót ajánlunk, hanem egy gondolkodást, egy szolgáltatási szemléletet ajánlunk az ügyfeleknek, hogy ha és amennyiben valaki az elektromos meghajtású autón gondolkodik, akkor hogyan kell például otthonra intézni egy szolgáltatóval egy ilyen wallboxnak a felhelyezését, milyen egyéb konnektivitás van mondjuk napelennel, vagy energiatárolókkal. Szóval ez a brandünk, ez például pont azt a szerepet fogja betölteni a mi életünkbe, mint a 2000-es évek elején a Welt Auto, a használt autóüzletág, ami azért jött létre, hogy az új autó értékesítést támogassa. Most a Moonban gondoljuk azt, hogy például ez lesz az a Jolly Joker nekünk hosszú éveken keresztül, amely az elektromobilitás felé segíti a fogyasztót, a vásárlóinkat.
Ha visszakanyarodunk még egy picit a kérdésemnek egy olyan részéhez, bár bonyolul, vagy sok részben lehet a kérdés, amire még talán nem kaptam választ, hogy ez konkrétan a médiapiaci tevékenységetekbe fog változást jelenteni 2023-ben? Tehát, hogy így ugyanolyan struktúrában ugyanannyit fogtok költeni, vagy a más gondolkozás, hát, az más...
Vegyük például a Moon brandet, tehát hogy ez is egy tök új sztori a életünkben. Erre nem volt bázis tevékenységünk, tehát nem volt mivel összehasonlítani. Én a kommunikációs mixünkkel, én azt mondom, hogy ez is folyamatosan változó, és abszolút ránk szabjuk. Tehát amit nagyon sokszor helyen elmondok, hogy nincsenek sablonok. Pont ez a legfontosabb üzenetem 2023-ra, hogy egyszerűen meg kell találni minden márkának, minden modellnek azt a leghatékonyabb eszközt, amiben ő sikeres tud lenni. Ha ez egy tartalmi együttműködés, és rengeteg ilyen új megoldás születik most a piacon, vagy ha bemegyünk a PR-be, ott is annyi kihasználatlan terület van még, tehát hogy nem csak hagyományos eszközökben, nem csak lineáris tévében, nem csak óriás plakátban gondolkodunk, hanem elképesztő széles skálán zenél a mi zenekarunk, és tényleg nagyon büszke vagyok egyrészt a Pohunak az összes marketingésére, másrészt még arra a média partneri viszonyra, ami körülöttünk van, hiszen az ország legnagyobb importőreként valahogy azt érezzük, hogy elképesztő proaktivitással próbálják a mi munkánkat segíteni, nem győzünk a jobbnál jobb ötletekből tényleg szinte válogatni.
Kikhez kell nektek 2023-ban, vagy akár már 2022-ben leginkább beszélnetek? Ki a fő célcsoport?
Hát, ha ilyen hagyományos marketing-szerű pozicionálást vársz most tőlem, akkor mi ezt...
Lehet attitűd alapú is, nem feltétlenül.
Ezt szerettem volna mondani, hogy pont ez zajlott az elmúlt években, hogy a mi célcsoportjainkat újra gondoltunk, egy zsáner alapú megközelítésben gondolkodunk, és elég sok energiát fektettünk, ugye ebben a bizonyos társasjátékban többször dobtál olyan mezőre, hogy most kimaradsz egy pár hétig, pár hónapig a játékból. Volt időnk újra gondolni ezeket a feladatokat, és azt látjuk, hogy a célcsoportoknak az újradefiniálása a márkáink közötti átjárhatóság miatt, tehát az is egy nonsense, hogy amit az egyik márka megtanul a médiában, mondjuk egy programatikban, azt egy másik márka ne használja ki, hiszen nagyon sok átfedés van például a zsánerekben, a célcsoportban. Úgyhogy ezt a rendszert maxoltuk ki, és nagyon-nagyon büszke vagyok arra, hogy a média ügynökségünk segítségével egy olyan rendszer állt föl, amelyben teljes az átjárhatóság zsáner szinten a márkák között. És ez iszonyatosan proaktív sztori most nálunk.
de mégis ragaszkodnék a kérdésnek ahhoz a részéhez.
Nem hagyja.
Hogy nem, ugye a dilemma az az, hogy egyrészt meg kell szólítanod a fiatalokat, másrészt még olyan dolgokat árultok, amikre a fiataloknak nincs pénze. És hogy ez hogyan oldható föl, ez az ellenmondás, ez engem nagyon érdekel.
Oké, tehát ez nem egy Z-generációs megközelítés. Nyilvánvalóan tisztában vagyunk, hogy kinél van a vásárlóerő, kinél van olyan lehetőség, hogy új autóban gondolkozzon, és ahogy ezt többször mondtuk már az elején a beszélgetésnek, cégek azok, akik a mi autóinkat leginkább vásárolják. Tehát ezt a célcsoportot kell elérnünk, és a mi stratégiánk az tényleg ötvözi az új eszközöket és a hagyományos formátumokat, tehát hogy nekünk van tévés jelenlétünk, van óriás plakátunk, vannak közterületi hálóink, benne vagyunk taktikai kampányokkal a rádióban, de elképesztő módon használjuk a Google-t, a Facebookot, és a programatik az egyre markánsabb, majdnem 40%-ot kitesz a mi online portfóliumban. Szóval, hogy tényleg nagyon sok hangszeren játszunk, ez a válaszom, mert hogy nagyon erős a másik oldal, tehát hogy a célközönség, akire célzunk.
Mit gondoltok arról a modellről, amiről mostanában lehetett elkezdeni olvasni, hogy bizonyos márkák, bizonyos modelleknél bizonyos extra szolgáltatásokat például előfizetői modellben vezetnek be, tehát hogy mondjuk megveszed az autót, és akkor van ülésfűtésed, hogyha arra előfizetsz. Mennyire működhet egyáltalán egy ilyen típusú, ugye ez egy nagyon más gondolkodás, mint amit idáig megszoktunk, és hol van ennek a határa? Tehát mi az a szolgáltatást, amit akár etikailag adhatsz mondjuk úgy pénzért, hogy benne van a kocsiba, de nem kapcsolod be?
Drága szerkesztő úr, azt kell, hogy mondjam, hogy itt a szelencéből kiengedték már a szellemet, mert hogy a telefon, a mobiltelefon az analógiája az, ami vezérli ezt a fajta gondolkodást. Tehát egyszerűen az embereket hozzászoktatták ahhoz, hogy a telefonodon keresztül elképesztő konnektivitásod van, elképesztő lehetőségeid vannak, most nem kezdek el bele, mindenki ránéz a telefonján lévő megfelelő mennyiségű applikációra, abból le tudja mondani, hogy hány fronton éles és digitális az életben. Ugyanezt várják el a fogyasztók az autótól. Tehát, hogy az autónak legyenek olyan ilyen functional on demand, ezt mi így hívjuk, funkciói, amik akár menet közben élesíthetők. Tehát, hogy mit tudom én, igen, jön a téli időszak, megveszem az ülésfűtést, befizetek rá. Ezt a modellt, ezt egy másik nagy versenytársunk indította el, vagy fejlesztette gyakorlatilag, őt szoktuk úgy emlegetni, hogy egy tabletre négy kereket szerelt, és gyakorlatilag ebből a szemléletből indította el az autót. Mi a hagyományos autógyártásban hiszünk, viszont ezt a gondolkodást látjuk a piacon, trendek szintjén, tehát ebbe bele kell lépni. Valóban dolgozunk ezen, nagyon-nagyon bonyolult ennek például a számlázási rendszere, meg a backup, a háttérrész, tehát hogy ez elképesztő nehéz ezt kivitelezni, de ugye ez itt van, tehát ez tök valid, amiről beszélsz.
Ez a végéhez kapcsolódnék, amit mondtál, hogy, és Balázshoz intézem a kérdés, hogy ez mennyiben más típusú céget jelent a jövőben, amikor egy egész más back office kell mondjuk mögé tenni, nem olyat, amivel mondjuk 5 évvel ezelőtt dolgoztatok. Vagy jól gondolom, ezt inkább így fogalmaznám meg a kérdés, hogy ez belátható időn belül átformálhatja a cégeiteknek a felépítését is, és máshogy kell gondolkozni például a HR szempontból azon, hogy milyen emberekkel dolgoztok együtt.
Itt ez gyakorlatilag ahhoz hasonlítanám, mint a belső égésű motorú autótól eljutni az elektromos autóig, ami nem egy forradalmi hirtelen váltás, hanem egy szép evolúciós folyamat, aminek a hosszát nem tudjuk még egyelőre, meg különböző régiókban, különböző sebességgel megy végbe ez a fejlődés. Itt pont ugyanerről van szó. Annyiban voltunk talán és léptünk jó időben proaktívak, hogy ezekre a kihívásokra mi most megépítettünk egy nagyon komoly oktatási és javítási központot Budaörsön, aminek innovációs és tréning centrum, aminek pont az a kulcs üzenete már a nevének is, benne van, hogy innováció, tehát amiben új ötletek, fejlesztések, új trendek, tapasztalatcsere, és minden, ami ezekkel az újításokkal jön. Van igény nagyon sok vásárló részéről, amit te az előbb úgy fogalmaztál talán, hogy bonyolultabb, meg komplexebb, digitalizált, innovatívabb szolgáltatásokkal teli konkrét autók, de megmaradnak azért az egyszerűbb szolgáltatásokat adó gépkocsik is. A mix egyelőre szerintem egészségesen halad, de a jövő biztos, hogy az, és itt szerintem ilyen évtizedekben kell gondolkodnunk, hogy ha az önvezetésig nem is jutunk el, szerintem belátható időn belül, de az, hogy egy telefon konnektivitási összességét megkapjuk egy autóban, az szinte biztos. És akkor ebben benne van a filmlejátszástól kezdve az e-mailek megválaszolásán át bármilyen applikációknak az alkalmazása és az autóban való működtetése. Tehát ez egy új értékesítési szemléletet kínál, más típusú vásárlókra kell fölkészülnünk, lehet, hogy már az X generációsoknál is felmerül ez az igény, mert például a gyerekeik igénylik azt. Ehhez más értékesítési, eladói attitűd kell, mert hogy változnak a vásárlók. Ahogy például nem biztos, hogy jó a párhuzam, de ahogy mondjuk 10 évvel ezelőtt elképzelhetetlen volt egy vállalati portfólióban egy cégautó policy-ben, ahogy ezt hívják, hogy városi kis terepjárók legyenek, hogy kupészerű autók legyenek, most már teljesen természetes. Tehát, hogy a dolgozói igény az magával húzta azt, hogy itt is például volt egy nagyon komoly kitágulás, és ez például nekünk nagyon jó hír. És szerintem a felhasználóknak is, meg a cégeknek is.
Lehet, hogy mobilitásban szórakoztatóipari céggé váltok? Szép lassan.
Nem hiszem.
Szerintem az arányokat azért tartani kell, tehát továbbra is egy autógyártó cég maradunk, ahol a technológia az erre fókuszál, de hogy nyitva van a szemünk. Tehát
de például ott látszik például a legrelevánsabban a fejlődés és a különbség, ahogy a szervizekben dolgozó szakemberek, múltkor mondta, hogy most már nem fehér meg kék gallérosok vannak, hanem ilyen kék-fehér csíkos galléros dolgozók vannak. Tehát egy autószerelő az egyharmadrészt mérnök, egyharmadrészt informatikus, és egyharmadrészt megvan benne az a kezes-lábasban dolgozó autószerelői vonal. És ott látszik, hogy a diagnosztáknak már teljesen más a kihívás, mint 10 évvel ezelőtt volt. Sokkal gazdagabb informatikai meg mérnöki tapasztalattal kell rendelkezniük ahhoz, hogyha bejön egy autó, és az nem
működik. A kalapácsot veszi elő, hanem a
nem
tabletet.
Nem a kalapácsot veszi elő, hanem a laptopot. Ez az óriási különbség.
Ha már így nagyon ügyes átkötésként bedobtam a szórakoztatóipar kifejezést, akkor nem állhatom meg, hogy ne tegyem fel azt a kérdést, hogy Balázs, el szoktad mondani az interjúban, többé-kevésbé ismert rólad, hogy van egy másik éned is, vagy volt egy másik éned is, mi szerint a stand-up, a hazai stand-up kialakulása körül is bábáskodtál, vagy legalábbis jelen voltál a Duma Színháznak a vezetője, és szoktál, ha jól tudom, mind a mai napig stand-upokhoz írni. Ez hogy kapcsolódik bele, egyetlen bármilyen módon belekapcsolódik a normális hétköznapi munkádba? Segít a humor abban, hogy könnyebben viseld menedzseri megpróbáltatásaidat, szóval hogy ez összefonódik-e ez a két terület bármilyen módon?
Hát a Duma Színház születésénél, vagy igazából amikor elkezdett beindulni, ott jelen voltam, majd aktív részvevője voltam 3 éven keresztül, mint művészeti vezető, amire nagyon, nagyon büszke vagyok. Aztán jött a felkérés a Porsche Hungária részéről, hogy esetleg vállalnám-e az ügyvezetést, és én nagyon nagy örömmel tértem vissza, mert nem kellett föladnom ezt a másik szakmát, merem annak nevezni, mert egy pitang nehéz műfajról beszélünk, azt szoktam mondani, az előadó művészeti fajták közül talán az egyik legkíméletlenebb, mert egyedül állott egy ember, akire figyel mindenki, és ott nem nagyon lehet hibázni, saját gondolatokat kell megosztani, stb. Szóval, hogy mellette hobbi szinten ezt meg tudtam tartani, és ami szabad időm van, azt általában igyekszem arra fordítani, hogy segítsek másoknak esetleg még jobbá tenni a produkcióját. Úgyhogy ez a folytonosság megmaradt. Az, hogy a humor mennyire része a hétköznapi működésemnek, azt én nem szívesen ítélném meg, azt a kollégáim jobban látják.
Én ezt meg tudom erősíteni, azért mindig élmény Balázsral egy meetingben lenni, tehát azért ezt visszaigazol.
De próbálom, főleg most, amikor ilyen rettenetet, hogy és ez nem az önsajnáltatás másodperc, vagy ezek nem az önsajnáltatás másodperc, de most azért ilyen tonnás súlyok vannak a osztrák ügyvezető társamon, meg rajtam is, ami az osztrák központból, meg a gyárak felől jön, és ott próbálunk, meg főleg én próbálok egyfajta ilyen gyűrődési zóna lenni, az ott kialakult feszültség és a kollégáim között, hogy ne folyjon át minden abból, és hát sokszor tényleg talán a nevetés segít abban meg, ahogy tálaljuk a helyzeteket, úgyhogy azért ez nem komolytalanságot jelent, mert ebben a pozícióban, meg ennél a cégnél ezt nem engedhetjük meg magunknak, de én azt mindig is vallottam, hogy azért lehet úgy dolgozni egy ilyen szintű és ilyen professzionálisan működő cégnél, hogy közben például jól érezzük magunkat.
És akkor ez nem akad össze, ez a két szerepkör? Tehát nincs olyan, hogy
nincs
mit mondanak a Duma Színházba, nem mondhatod te ezt, vagy nem írhatod le, mint egy cégvezető. Ez, érted, hogy mire gondolok? Tehát ez nem tud...
Azt hittem, hogy fordítva kérdezem, az orikossabb lenne, hogy...
Vagy akár fordítva.
Nem, fordítva azért kínosabb. De a szívesen elmondom, amit ott elmondanak, és mondjuk van valami közöm hozzá bent, mint hogy benti bármiféle dolgot átvigyek oda arra a színpadra.
Záró kérdés, végtelenül egyszerű. Mi a legnagyobb kihívása az autóiparnak ma, ami előttünk el?
Hát mindenképpen az ellátási láncok rendeződése, amihez elengedhetetlen jelen állapot szerint, azért mert aránytalanul nagy mennyiségű alapanyagokhoz szükséges elem van például Oroszországban, ezért elengedhetetlenül szükséges. Természetesen a humanitárius részét mindenképpen előbbre véve, de ami a gazdaságra való hatását illeti, hogy a háború befejeződjön, ez mindenképpen fontos. Fontos, hogy Tajvánt, amíg nem épülnek meg az európai félvezetőgyárak, addig nehogy bántsák. És gyakorlatilag ami a legnagyobb kihívás, hogy egészségesen kezelni ezt a kiszámíthatatlan és tervezhetetlen időszakot, és itt nincs más mód, mint őszintén beszélni a kereskedő partnereinkkel, őszintének lenni a reklámjainkban, és őszintének lenni a kuncsaftokkal, a vásárlókkal szemben, fölvázolni ezt, hogy megértsék, hogy ami nem jó jelenleg, az miért van, még ha ez két hetente változik is. Ez egy fárasztó tevékenység, de nekünk per pillanat nincs más választásunk.
Zsolt?
Csatlakozom. Borzasztó kihívás ezekre a rezgésekre jól reagálni taktikailag, de azt gondolom, hogy amit már korábban is mondtam, hogy őszintén, hitelesen és felelősen kell tolni a kommunikációt, és megtalálni azokat az eszközöket, amelyek tényleg most gombamód szaporodnak, tehát jó rezgéssel, jó érzékkel hozzányúlni olyan innovatív eszközökhöz, amelyekkel mi profitálni tudunk. Ezt a fajta készséget próbálom a csapatomra ráerőltetni, és kérni tőlük, hogy ilyen szemléletben dolgozzanak. Én egyébként ebben azt gondolom, hogy ez egy kihívásokkal teli időszak, úgyhogy én kvázi ezt szeretem is.
Nagyon szépen köszönöm.
Szeretni, azt nem mondom, szeretjük, de azért már nagyon, nagyon szeretnénk látni a végét is. Tehát, hogy itt azért már jó lenne látni, hogy ez az egész komplex, sok összetevős, és még további veszélyeket magába rejtő, mert még nem tudjuk, hogy a Covid-nak hányadik hulláma jön, és akkor a stagfláció lesz-e, és milyen
mélet ne is emlegesd, légy szíves.
Szóval, hát ez a hétköznapunk részei, tehát azért van itt emiatt egy globális depresszív életérzés. Úgyhogy én abban bízom a kihívások mellett, hogy 2023 második felére nagyjából kiegyenesednek a dolgok, kisimulnak, elsimulnak.
Hát legyen így, köszönöm. Szebb végszó volt, mint amikor az előbb azt hittem, hogy már a végszó van. Nagyon köszönöm vendégeimnek, Németh Balázsnak és Bujáki Zsoltnak, a Porsche Hungária két vezetőjének. Ez volt a reklámszünet, a 24.hu kommunikációiparral és médiapiaccal foglalkozó beszélgetős műsora. Néhány hét múlva más vendégekkel, de hasonló jellegű kérdésekkel folytatjuk. Viszont hallásra mindenkinek. Yeah.